Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét. Sámuel első könyvéből, a 24. fejezetből fogom felolvasni a 9. és 12. versek között lévő szakaszt, majd pedig a 17. és 21. versek között lévő szakaszt. Így szól a következőképpen. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és Saul után kiáltott. Uram, királyom! Saul ekkor hátra tekintett, Dávid pedig arccal a földig hajolt, és leborult előtte. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak. Miért hallgatsz olyan szavára, aki azt állítja, hogy Dávid a vesztedre tör? Hiszen most a saját szemeddel láthatod, hogy kezembe adott az Úr a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam, nem emelek kezet az én uramra, mert az Úr fölkentje ő. Nézd csak, atyám, itt van a köpenyed sarka a kezemben. Amikor levágtam köpenyed sarkát, nem gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem vétkeztem ellened, bár te a vesztemre törsz, hogy elvedd az életemet. Miután Dávid mindezeket elmondta Saulnak, megkérdezte Saul, a te hangod ez, Dávid fiam? És Saul hangosan sírni kezdett. Azután ezt mondta Dávidnak, te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem. Az Úr kezébe adott, és mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja-e útjára. Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem, mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és te teszed majd Izrael királyságát maradandóvá. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, amikor felkerülnek a zöld oltár terítők, akkor néha hajlamosak vagyunk ezt a zöld oltárterítővel kísért szakaszt úgy emlegetni az egyházi szlengben, hogy az ünneptelen fél év. Pedig ez közel sincsen így, mert valójában az egyházi esztendő, amely Krisztustól Krisztusig tart, adventtől adventig és Krisztus ünnepeket jár körbe, minden vasárnapra szeretne nekünk valamilyen üzenetet lehozni, megérthetővé tenni, abból a nagy csodából, amit a Krisztusértünk elvégzett, és éppen ezért minden vasárnapnak a lekciói, igehirdetései egybefüggnek, és hogyha a lelkész nem találná meg magától az összefüggést, akkor a liturgikus könyvek segítenek neki ebben. Én könnyen vagyok, mert előttem most is itt van a liturgikus könyv, a testvérek nem látják, de a bal felső sarokba oda van írva a mai vasárnap témájához, hogy akiket az Isten elhívott, azokat meg is igazítja. Azért hozom ide ezt a rövid kis felvezetést, mert Saul és Dávid konfliktusa valójában erről szól, de egy elég nyakatekert módon szól erről, mert Saul valójában nekünk egy ellenpéldát fog mondani erre a megigazításra. Hogyan jutunk el ide? És mit kell ebből a történetből nekünk 2022. szeptemberében őszén magunkkal hoznunk? Én azt gondolom, hogy Két dologról mesél ez a történet, az egyik az a konfliktus kezelés, a másik pedig az, hogy mit kezdek én az Isten kegyelmével. Személyesen én, vagy személyesen mi, mint gyülekezet, mit kezdünk az Isten kegyelmével. Érdemes megvizsgálni ennek az egész történetnek az alaphelyzetét, mert maga a kiválasztott perikóp az in medias rest belecsap a történet kellős közepébe, de itt valójában ott tart a történetünk, hogy Dávid már egy ideje Saul udvarában van, nyugtatgatja őt, mikor Saul elborult elmével ilyen-olyan ideggörcsöket kap, akkor Dávid mindig lanton játszik neki zsoltárokat, vagyis imádkozik érte, ezt úgy halkan jegyzem meg, hogy ez valójában ezt fejezi ki. És közben kiderül Dávidról, hogy ő már a felkent király, és Saul hatalomféltésből elkezdi üldözni Dávidot. Dávid pedig menekül, nem száll szembe a királlyal, holott felkent királyként egyébként neki meg lenne a joga. És ott érkezünk, vagy ott csatlakozunk be az igehirdetési alapigén keresztül a történetbe, hogy Saul az üldözés közben leválik az embereiről, félrevonul egy barlangba, és pont abba a barlangba megy be, ahol Dávid megrejtőzködik a maga embereivel. És Dávidot egyébként a korábbi versekben biztatja a testőrsége, hogy na uram, királyom, itt a lehetőség, nem lát bennünket, oda kell menni, el kell vágni a torkát, meg van oldva a probléma. És Dávid ehelyett nem oda megy és elvágja Saul torkát, hanem levág a köpenyéből egy darabot, úgyhogy Saul nem veszi észre. És amikor Saul kimegy a barlangból, akkor Dávid utána kiált, hogy nézd, uram, királyom, atyám, ez egy fontos megjelölés Dávid szájából, és lobogtatja a köpeny darabját, jelezvén, hogy amikor ezt a köpeny darabot levágta a király köpenyéről, akkor hátba is szúrhatta volna, de nem tette. És itt kezdődik az ő párbeszédük. Három fontos dolog van szerintem, amit itt körbe kell járni ezzel a konfliktussal kapcsolatban. Ez a konfliktus először is két király között zajlik. A felkent régi király és a felkent új király között. És nagyon izgalmas, hogy hogyan kezeli ezt a konfliktust a két fél. Mert Saul valójában a maga módján akarja megoldani a problémát, és mindent megtesz azért, hogy Dávidot elkapva megölje. Dávid, akinek pedig minden joga meg lenne szembeszállni Saullal, inkább a menekülést választja, nem azért, mert gyáva, hanem azért, mert a saját királyságát nem a maga igazságára szeretné építeni, nem ő szeretné megoldani ezt a problémát, hiszen ha a király az Isten felkentje és az Isten választott embere, akkor ebben a konfliktusban, ebben a helyzetben az Istennek kell majd igazságot tennie. És Dávid maga mondja az embereinek, hogy nem emelkezett az Úr felkentjére. Akkor sem, ha az már elfordult az Istentől. Másrészt, kedves testvérek, ez egy családi konfliktus is. Nem hiába szólítja meg Dávid Sault, úgyhogy atyám, és nem hiába szól vissza Saul, úgyhogy Dávid, fiam, ez a te hangod? Mert hogy Saul lánya történetesen Dávid felesége, vagyis itt az após és a vő áll egymással szemben. Ez egy családon belüli konfliktus is. Harmadrészt pedig kicsit vissza kell kanyarodni oda, hogy mit jelent az, hogy nem emelek kezet az Úr felkentjére. Ez egy teológiai konfliktus is. Egy olyan teológiai konfliktus is, ami nekünk is sok mindent adhat konfliktus kezelés szempontjából. Dávid úgy dönt, hogy dacára annak, hogy Saul elfordult az Istentől, ő nem fogja bántani, mert az Isten valamikor őt választotta királynak. Felkenték. És egészen addig, amíg az Isten máshogyan nem rendelkezik, vagyis maga mellé nem szólítja Sault, addig Dávid tiszteli a felkent király életét. És ez sok mindenről mesél nekünk. Hogyan jön ez a hármas konfliktus, ami szól a hatalomról, szól a családon belüli konfliktusokról, és szól teológiai konfliktusokról, mit ad nekünk, és mit kell ebből az egészből nekünk kihozni. Nagyon sokszor üli meg ezt a történetet, azt gondolom, egy olyan félreértés, hogy itt szemben áll a rossz király, meg a jó király egymással, és ez szerintem egy a történet egészét mellőző perspektíva, vagy hozzászólás, mert azért arról ne feledjünk meg, hogy Sault tényleg az Isten választotta Izrael királyának. És azért választotta az Isten Izrael királyának Sault, mert pontosan tudta, hogy ő alkalmassá tudja tenni Sault arra, hogy uralkodjon. Egészen addig, amíg Saul el nem kezdett a maga igazában jobban bízni, mint az Istenében. Először félrenézett, aztán hátat fordított neki, aztán szépen lassan ment a maga útján, a maga igazságába kapaszkodva, az Isten igazsága ellenébe is adott esetben. És itt nem arról van szó, hogy vele szemben Dávid a bűntelen király lenne, hanem más különbség van a kettőjük között, egy picit azért hadd utaljak előre Dávid kapcsán a Betsabé történetre. Nem lehet azt mondani Dávidról, hogy ő egy bűntelen ember, és a Betsabé történet sok mindent megmutat nekünk ebből. Azért ezt az eseményt nem lehet egy botlásnak nevezni. Mert egyrészt a király házasságtörést követel. Házasságtörést, hiszen ő maga is nős, és Betsabé is férnél van, következésképpen ez mind a két irányból házasságtörés. És amikor ennek az egésznek híre menne, vagy ki tudódna, akkor a király ráadásul még egy leplezett gyilkosságot is elkövet, mert egy olyan parancsot ad Uriásnak, amiről ismervén, hiszen addigra már ő is megjárja a hadakutyát, és ismeri a kor a katonai viszonyait, pontosan tudja, hogy Uriás jó eséllyel bele fog halni. Úriás pedig hűséges katonaként végrehajtja a parancsot, és tényleg belehal. Ezt azért nem lehet egy botlásnak nevezni a király karrierén, ez kőkeményen egy bűn, illetve kettő bűn ráadásul. Mi lesz mégis a különbség Dávid és Saul között? És ez egy nagyon fontos perspektíva a Dávid és Betsabé történet kapcsán is, ez pedig nem más, mint a bűnbánat. Saul, amikor hátat fordít az Istennek, akkor az Isten nagyon sokszor figyelmezteti. Nagyon sokszor inti. Számtalan helyzetben és eseményben próbálja felhívni a figyelmét Saulnak arra, hogy Saul fiam, nem lesz ez így jó. Magadra fogod hozni a vesztedet. És Dávidot is nagyon sokszor inti a Jóisten. Egy különbség van kettőjük között, Dávidnál előbb-utóbb ezek az intések célba találnak, és képes megbánni a bűneit. A bűnbánatról pedig azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolgot mesél el nekünk Saul példája. A kísértés még úgy működik, kedves testvérek, hogy megpróbáljam velem elhitetni azt, hogy amire készülök, gondolatban, tettebben, szóban, bármiben, az nem is rossz. Ott azért még megvan az emberben a kételj, főleg ha megszólal a lelkiismerete, de a kísértés az tényleg arról szól, hogy próbálja velem elhitetni, hogy nem lesz az úgy rossz, próbáljam meg, csináljam meg. A bűn pedig már arról szól, kedves testvérek, hogyha már megcsináltam, akkor próbálja elhitetni velem, és ez a bűnnek az igazi lényege, mert így szakít el engem az Istentől, hogy nekem van igazam. Hogy a bűnömben létezve nekem van igazam. És nem az Isten igazsága érvényes az én fejem fölött, hanem a bűnös létemben nekem van igazam. Saul a legjobb példa. Számtalan intés, számtalan figyelmeztetés, és megy vakon a maga igaza után. Senki nem kérdőjelezi meg a király szavát, hát ki az, aki szemben megy a királlyal? Dávid, igen, mert ő az új, de egyébként rajta kívül nagyon kevesen merik ezt szóvá tenni, akik szóvá teszik, az is csak finoman teszik szóvá, mert hát azért a királynak visszafeleselni nem egy életbiztosítás. És az Isten is inti, az Isten is figyelmezteti, de Saul nem hallgat rá. És szépen lassan belekövesedik gyakorlatilag saját maga igazába, és nem tud abból kimoccanni. Nagyon izgalmas ez a jelenet, amikor Dávid utána kiállt Saulnak, királynak szólítja, atyának szólítja, hiszen az apósáról van szó, és megmutatja, hogy itt volt a lehetőség, végezhettem volna veled, de nem tettem. És hogyan reagál Saul a kegyelemre? Hogyan reagál a bűnös ember egyébként az Isten kegyelmére, független attól, hogy az Isten kegyelmét közvetlenül az Istentől kapja meg, vagy közvetve valakin keresztül? Saul sírva fakad. Mert a bűnös lélek nem tud máshogy reagálni erre a kegyelemre. Nem tud mit kezdeni az irgalommal. Nem tud mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy ő ebben a szituációban, ha ő lett volna ott, Dávid helyében, akkor elvágja Dávid torkát. És felismeri, érzi ő, hogy itt nincsenek rendben a dolgok. Nem tudja kimondani rendesen, nem tudja megfogalmazni. Ha elismerné, akkor szembe kéne nézni saját maga bűnös mi voltjával, arra már képtelen, mert teljesen bele van kövesedve a saját bűnös útjába, és igazába. De nemes egyszerűséggel az isteni kegyelem még őt is megremegteti. És én nagyon sokszor látom azt a hétköznapokban egyébként, hogy a Biblia órán is szóba került most egy picit egy ilyen mellékszálon, hogy az Istennel kapcsolatban is nagyon sokszor az dühíti az embert, vagy az mérgesíti fel az embert, ami saját magában egyébként zavarja. És az Isten kapcsolatomban is van egy ilyen szál, hogy nagyon sokszor azért vagyok én mérges az Isten kegyelmére, vagy lehetek mérges az Isten kegyelmére, az Isten irgalmára, mert nem tudom azt elfogadni, mert a magam igazából nem tudok kimozdulni. A magam bűnös látásmódjából nem tudok átváltani arra a látásmódra, ami a Krisztus keresztjében számomra irgalomként és kegyelemként megjelenik. És az igazi dimenzió, különbség Dávid és Saul között az a bűnbánatnak a kérdése. És ez azt gondolom, hogy két dolgot tisztáz ez a történet számunkra. Az egyik az, hogy a bűnbánat útja az mégis mire való számomra, keresztény embernek. A másik pedig az, hogyha valakivel konfliktusom van, vitám, ne adj Isten olyan szintű konfliktusom, hogy elmérgesedik a helyzet. Akkor Dávidnak az a mondata, hogy ő nem emelkezett az Úr felkentjére, az sok mindent mond el. A keresztelők útnál, kedves testvérek, bennünket nem olajjal kennek fel Izrael királyának, de az Atya, Fiú, Szentlélek nevében kapunk egy felkenést arra, hogy az Isten gyermekei legyünk a Krisztus áldozatáért. És ezt jó leszögezni számunkra, vagy tudatosítani magunkban, hogy lehet, hogy a többségünk nem emlékezik saját maga keresztségére, hiszen pici gyermekként kapjuk meg többnyire, de attól függetlenül én az Isten felkent gyermeke vagyok. A testvérek velem szemben az Isten felkent gyermekei. Minden megkeresztelt ember, függetlenül attól, hogy az elhívására hallgat vagy nem hallgat, de a keresztség szentségét megkapta, az Isten felkent gyermeke. És amikor nekem konfliktusom van a másikkal, akkor mind a mellett, hogy a vitát mederben kell tartani, és nem arról van szó, hogy szabad vakon meghátrálni, és sok esetben tényleg elengedni az igazunkat, főleg, hogyha az Isten igazsága a mi oldalunkon áll. Ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen vakpacifizmusba be kell menekülni, de van egy óriási teher, azt gondolom, és kötelesség a keresztény ember vállán, ez pedig az, hogy én tiszteletben tartom minden helyzetben, minden vita helyzetben azt, hogy a másik ugyanúgy az Isten gyermeke, mint én. És nem azért van nekem igazam, mert azt gondolom, hogy nekem igazam van. És nem azért próbálom a vitát elrendezni, mert emberi érvek mellettem állnak, hanem én a vita elrendezésben folyamatosan ott tartom a kritikát magam irányába is, hogy egyikünk igaza sem áll meg a Krisztus igazával szemben. És ugyanannyit ér, mint én. Teljesen mindegy, hogy ő hogy viselkedik. Teljesen mindegy, hogy mit vág a fejemhez. Teljesen mindegy, hogy mennyire nyomdaképes vagy szalonképes a viselkedése. Dávid nem azért hátrál Saul elől, mert fél tőle. Ez a Dávid már nem a Dávid és Góliát történetének a fiatal, tizenpár éves Dávida. Ez a Dávid az a Dávid, aki már éveket imádkozott végig a királyi udvarban Saulért zsoltárokat pengetve. Ez az a Dávid, aki már megjárta a hadakutyát és Saulnak hadseregparancsnoka. És valószínűleg egyébként kettőjük korkülönbségéből kiindulva már valószínűleg pont abban az élethelyzetben van, hogy egy párbajban nagyobb eséllyel jön neki ő győztesként, hiszen Saul fölött kezd eljárni az idő, öregszik, Dávid pedig pont az élete csúcsán van, 20-as évei végén, 30-as évei elején. Nem azért hátrál, mert fél, hanem azért, mert az Isten igazságát várja. És amikor végignézünk a saját magunk konfliktusain, akkor fontos azt gondolom látni azt, hogy persze az embernek mindig megvan a maga igaza, és a maga igaza a legnagyobb, de valójában mindegyikünk igazsága fölött egyetlen egy igazság van, és az a Krisztus keresztje. És nekem ezt kell elsősorban látnom. A másik pedig az, hogy egy ember áll velem szemben ugyanúgy, mint én. Akkor hogyan lyukadunk el oda, hogy akit az Isten elhív, azt meg is igazítja? Azt gondolom, hogy itt egy dolgot kell ezzel kapcsolatban tisztázni. Kedves testvérek, az, hogy mi hívő emberek vagyunk, hogy templomba járunk, hogy igehirdetést hallgatunk, hogy imádságra kulcsoljuk a kezünket, az nem természetes. Akkor sem természetes, ha volt a történelemnek több száz olyan éve, amikor ez volt az általános. Nem természetes. Az, hogy én az Istenben bízok, az ajándék. Az kegyelem. És nem szabad természetesnek vennem. Mert mi történik akkor, amikor az ember természetesnek veszi az Isten jelenlétét? El kell saulkodni. Teljesen természetes számára, hogy ő az Isten nevében uralkodik. Aztán szépen lassan az Isten nevében elkezdi lecserélni a saját maga nevére. Mert természetesnek veszi, hogy az az Isten, aki a háta mögött volt, az ott van. És már nem foglalkozik vele, már nem érdekli az intés, már félrenéz, már hátat fordít, már gőgösen, dőfösen elhiszi, hogy ő felnőtt a feladathoz és felnőtt a teremtőjéhez. Az Isten igaza helyett a bűn igazába kezd kapaszkodni. Ez egy nagyon fontos jelenet. És ott van vele szemben Dávid, aki egy dolgot tud, bűnt vallani. És ez az, ami valójában a hívőt és a nem hívőt megkülönbözteti. Nem a bőrszíne. Nem a minden vasárnapi vagy mindennapi kereszténysége. Nem a anyagi háttere, a vagyona, a hatalmi pozíciója. Hanem az, hogy képes-e saját magára, a világra, a környezetére, az Isten igazságára tekintve visszanézni. Vagy a maga igazát próbálja a környezetére ráerőltetni. Az, hogy én belekapaszkodhatok az Istenbe, az nem természetes, az kegyelem. És amikor arról beszélünk, hogy akit az Isten elhív, azt meg is igazítja, akkor valójában ebbe a mondatban még egy ilyen fél gondolatot illik szerintem beékelni, mert Saul a legnagyobb példa arra, hogy azért van erről ebből kivétel, ez pedig az, hogy akiket az Isten elhívott, és én merem követni az Istent, akkor meg is igazít. Saullal semmi baj nincs, addig, amíg hátat nem fordít az Istennek. És zárójelben megjegyzem, hogy milyen izgalmas lenne, bár a Biblia nem a mi lett volna, ha jellegű könyv, de milyen izgalmas lett volna az, hogyha azt látjuk, hogy ezután a jelenet után Saul megtörvén inkább bűnt vall, és utána két királya van, két bűnvalló királya van Izraelnek. Nem ez történt. Saul a végén tényleg saját magára vonta saját maga végzetét, mert nem volt hajlandó a bűneiből kimozdulni. De mi lett volna, ha? És ezt a saját életünkre vonatkoztatva azt gondolom, hogy érdemes átültetni. Nekem van igazam, vagy az Istennek? Az Isten igazába bízom, vagy a magaméba? Megszilárdítom-e annyira a szívemet, hogy már nem vagyok kíváncsi az Isten kegyelmére, vagy tudomásul veszem, hogy az, hogy van kegyelem, az a legnagyobb ajándék a világon, az a legnagyobb irgalom a világon. És ha én ebbe belekapaszkodom, akkor igen, az Isten elhívott, meg is igazít. Kirángat a bűneimből, megsegít a bűneim közepette, nem azért fog támogatni, mert méltó vagyok rá, meg érdemes, hanem azért, mert a felkent gyermeke vagyok. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, hálatelt szívvel állunk meg előtted, és téged kérünk arra, hogy ez a hála ne apadjon ki a mi szívünkből, és tudomásul vegyük, hogy téged megszólítani, benned bízni nem természetesen, nem ajándék. Sokszor indulnánk el Saulként a magunk igazában, de ilyenkor kérünk téged, hogy incsél bennünket, hogy a bűnbánat, a te keresztet kegyelmének az elfogadása az egyetlen igaz út. Amen.